Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 105. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. A 105. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 152-es számú dicséret éneklésével. A 152. dicséretet énekeljük, itt is az imádságról lesz szó, amikor kezet emel a gyülekezet, felemeli a kezet a gyülekezet, ott az imádságról van szó. Így kezdődik a 152-es dicséretünk: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai második úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Második úrnapja, harmadik kérdés. Honnan ismered meg nyomorúságodat? Isten törvényéből. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét Máté evangéliuma 22. részében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második, hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ötödik kérdés. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem. Mert természetem szerint hajlamos vagyok Istent és felebarátomat gyűlölni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva található ezen a napon a Máté szerinti evangéliumban, az evangélium 6. részében a 9. verstől a 15. versig így. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Hallottuk az Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk imádságban a meghallgatott igére. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy van tanítás. Köszönjük, hogy van tanítás az élet mindennapjaira nézve is. És köszönjük, hogy Úr Jézus, te tanítottál bennünket imádkozni is. Köszönjük, hogy van előttünk példa, amit követhetünk, és köszönjük, hogy az életünk során olyan sokszor milyen nagy kapaszkodót jelenthettek ezek a szavak, amikor talán másképp szólni sem tudtunk, de a jól ismert mondatokat mondhattuk újra és újra, és jöhettünk hozzád leborulva, kérve, könyörögve, reménykedve. Urunk, köszönjük neked, hogy a te kegyelmedből előtted lehetünk. Köszönjük, hogy hálaadással jöhetünk hozzád, köszönjük az áldásaidat, köszönjük, hogy a megpróbáltatásokban nem hagysz bennünket egyedül, köszönjük, hogy ismerhetjük a nevedet, hogy veled lehetünk. Urunk, kérünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy kitartsunk melletted, és add a te szent lelkedet, hogy értsük és szeressük a te akaratodat. Urunk, hálaadással vagyunk előtted, dicsőítjük a te nevedet, és hívunk segítségül mindannyian az Úr Jézus Krisztusért, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve most kicsit szokatlan módon a 474. dicséretet fogjuk énekelni, közben pedig a gyermekek elindulhatnak a gyermek istentiszteletre, az istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben, ami a templomtér alatt található, a gyülekezeti termek, ott lesz gyermekfoglalkozás. Tehát mondtam, hogy kicsit szokatlan ez a 474. dicséret, mert általában ez az imádság előtt ráfelelő szokott lenni, az áró imádság előtt, de most az ige hirdetésre készülünk ezzel. Így kezdődik, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy fél verset olvasok fel újra. Máté evangéliuma 6. rész 9. versének az elejét. Ti tehát így imádkozzatok. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Egy kicsit talán meglepetés is ez az ige, hogy maga az imádság, amit minden vasárnap az istentiszteleten, és még nagyon sok helyen elmondunk, hirtelen maga lesz a textus, maga lesz az ige, amely önmagában is üzenetet hordoz. Természetesen elmondjuk majd imádságként az istentisztelet végén is, de most egy kicsit egyáltalán az imádságra figyelünk, mégpedig úgy, ahogyan erre Jézus példát adott, és ahogyan Jézus ebben tanított bennünket. Az imádság a református kegyességnek az egyik fontos pillére. Úgy szoktam mondani, hogy egyértelmű legyen, akkor, amikor a konfirmációs oktatásban odáig jutunk, hogy ez a kérdés előkerül, mit is jelent reformátusnak lenni, hogy felsorolom azokat a pilléreket, amelyek bennünket úgymond reformátussá tesznek. Persze ezek gyakorlati dolgok, és nem csupán a hitvallásról van szó, de azért is tartom ezt fontosnak, mert egyszer egy nagyon megdöbbentő kérdést kaptam, és az a megdöbbentő kérdés, hát lehet, hogy rosszul volt akkor felépítve a felnőtt konfirmáció, azt kérdezte valaki, már nem emlékszem ki volt, hogy mikor konfirmált, hogy rendben, és akkor hogyan tovább? Hogyan tudok én most református lenni? És akkor néztem, hát ez jó kérdés. Hogyan tud valaki református lenni? Hiszen van egy kis problémánk ezzel az egésszel, olyan elméletivé válik ez a kérdés, valahogy, mintha lenne egy ilyen elképzelés az egyházunkban vagy a gyülekezeteinkben, hogy ez egy elméleti kérdés reformátusnak lenni. Bizonyára ott van benne kétfajta ellenállás is. Egyrészt, hogy ugye van olyan egyház, amelyik nagyon pontosan meghatározza, hogy mit kell tennie egy olyan hívőnek, aki oda tartozik ahhoz, hogy üdvözüljön, hogyan kell járni a templomba, mikor kell ezt tenni, mikor kell azt tenni, hogyan kell a szentségekben részesülni, és hát ehhez képest ugye mi pedig fennen hirdetjük, hogy itt még templomba se kell járni, mert nem kötelező. Ugye ez kicsit rosszul hangzik, mert félreértése adhat okot, de mi így közelítjük meg. Tehát egyrészt olyan tiltakozásképpen a sok szabály ellen azt mondjuk, átesve a ló másik oldalára, nincs is itten szabály, ez egy olyan elméleti dolog. A másik pedig, hát ez egy előző században kialakult gondolat, amely azt mondta, hogy igazából az, hogy vallásosság, az nagyon rossz szó. Mert aki vallásos, valahogy ezt szembeállították a hitnek a gyakorlatát, szembeállították a hitnek a megélésének a belső részével. Azt mondták, ugye biztos hallottuk, hiába jár az templomba, aki nem is hisz. Na most ugye ebből az lett, hogy hát akkor hiába járunk templomba. Akkor hiába imádkozunk, mert az csak álságos dolog, mert itt valami másról van szó. Szóval ez a két dolog az, ami miatt azt gondolom, hogy nagyon is fontos beszélni erről az igéről, mert ezek elvitték a mi gondolatainkat, egyrészt, hogy átestünk a ló másik oldalára, másik meg, hogy félünk attól, hogy valaki vallásos legyen, vagyis, hogy a hitét megéli, félünk arról beszélni, hogy azért ennek vannak formái. Valahogy úgy van ez, valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy hát igazából akkor megyek a közösségbe, meg akkor imádkozom, amikor úgy lelki indítatást érzek. És hogyha nem érzek indítatást, akkor nyilván nem megyek. Szóval valahol ennek a rutinja, ez úgy kezdett elveszni. És egy kis történet, az egyik professzorom, nem akarom megnevezni, hát ha visszajut hozzá. Szóval az egyik professzorom mesélte még Debrecenbe, hát ugye a vasárnapi templomba járásról volt szó, és hát ott dünnyögtünk, hogy nem tetszett az, ahogyan a lelkész prédikált, nem mondjuk, hogy kicsoda, mindegy, lényegtelen, aki ott a templomban, meg olyan hideg, meg olyan nagy, meg nem is tudom. Szóval nem tetszett, okoskodtunk ott, mint teológusok, maradjunk ennyibe, és akkor megkérdezte tőlünk, hogy ti mit gondoltok, hogy én miért járok minden vasárnap abba a templomba? Néztünk rá, hát biztos lelki indítatást. Hát, dehogy, megszokásból, minden vasárnap megyek és kész. És valahol, akkor ez úgy nem tetszett, megmondom őszintén, de a kérdés szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés. Van rutinunk? Van hívő rutinunk? Van-e olyan hívő rutinunk, amit azért csinálunk úgy, mert mi reformátusok vagyunk? És erre a választ adtam én, lehet ezzel vitatkozni, de az volt a válasz, hogy 3+1 dolog az, ahogyan a reformátusok tesznek. Az egyik az, és talán ez a legfontosabb, és ha történetileg nézzük, a legelső is az volt, hogy a közösség együtt van. Tehát közösség nélkül nincs kereszténység, tehát az mese gyorsan felejtsük el, ez csak kifogás, sok kifogás van az ellen, hogy az ember a közösség tagjaként éljen meg a hitét, de az egyik kifogás az, hogy hát én otthon egyedül tudok keresztjének lenni, ilyen a Bibliában nincsen. Ezen nem érdemes vitatkozni, amikor a hívtről van szó, akkor jellemzően keresztény közösségekről van szó, és a keresztény közösség az maga az egyház. Ez is egy érdekes dolog, ugye a médiában meg össze-vissza mindenki dobálózik ezzel a kifejezéssel, hogy az egyház. Általában egyébként az egyház alatt a római katolikus egyházat értik, tehát ez jelenik meg az emberek előtt, pedig hát itt vagyunk mi is azért protestánsok, ha kisebbségben is, de itt vagyunk. És a mi egyházképünk, itt az egyetemes papságról van szó, az egyház. Ti vagytok, kedves testvérek, persze én is, de ugyanúgy, mint ti. Ha az egyházat szidják, akkor benneteket szidnak. Hogyha az egyházat gyalázzák, akkor benneteket gyaláznak, meg a ti hitgyakorlatotokat, meg a milyenket természetesen így együtt. Csak azért legyünk vele tisztába, hogy amikor úgy az egyházról beszélnek, az egy ügyes dolog, hogy a keresztény ellenesség bújtatott módon álságosan jelenjen meg, de az az, azért nincsen mit szépíteni. Szóval van egy ilyen dolog, hogy az első az, hogy ott vagyok az közösséghez, oda tartozom. Ennek többfajta módja van, van jelenléti, meg sok egyéb módja van, de enélkül nincs kereszténység, így van. Így volt ez a zsidóság idejében is, az Ószövetségben, amikor csak egy templom volt, akkor is megvolt, hogy hányszor mentek a templomba. Ott van Jézusnak a példája, 12 éves Jézus a templomban, nem erre szoktunk figyelni, de hogy ez egy nagyon fontos rész volt, hogy amikor évente felmentek a templomba, akkor már a 12 éves Jézus, akkor már az felnőtt férfiakkal mehetett együtt a templomnak arra a részére. Tehát, hogy volt egy ilyen fajta megosztás és egy ilyen rutin. És természetesen a későbbiekben ott vannak a zsinagógák, ahol pedig szombatnapon összegyűltek azok, akik olvasták, figyeltek a Isten igéjére. Jézusról magáról is olvassuk ezt is, bár itt most ez nem az imádságról szól, de olvassuk, hogy és szokása szerint szombatnapon elment a zsinagógába. Jézusnak ez volt a szokása. Neki is volt szokása. Ez a későbbiekben is a keresztény közösségnek a szokása, hogy összegyűlnek, dicsőítik Istent, figyelnek rá, egymást is erősítik, és a hitben is erősödnek az ige által. Hát végül is egyébként így keletkezik az evangéliumok, így keletkeznek, mert összegyűlik a keresztény közösség, és hallani akarják, hogy mi történt. A szemtanúk mondják el, akik ott voltak, hogy történt ez Jézussal, mit is tanított Jézus, milyen csodákat tett Jézus. Innen jön egyébként, hogy a hit hallásból van, mert akkor még nem volt leírva, akkor csak hallásból. Most is hallásból van, mert ugye a másik embernek a bizonyságtétele egy fontos dolog a hívővé lételben, de eredetileg erre utalt, hogy még nem volt leírva. Hallani kellett. Máshol nem hallhattam erről, máshol nem tudhattam erről. Ez volt az első, hogy összejönnek. A második az, ami a személyes részéhez tartozik, és kicsit erről fogunk majd részletesebben beszélni, az imádság. Az imádság, ami az összegyülekezett közösségben is, és az egyéni életben is ott van, a hívő embernek az imádsága. És a harmadik természetesen, időrendben ez jóval később, mégpedig a Bibliának a olvasása, ami azért is később, mert egyrészt annyira nem volt a homlokterében a kereszténységnek, mentsük fel, nem lehetett, nem volt még könyvnyomtatás, nem lehetett hozzáférni, de igazából nem volt része ez egészen a reformációig, és ott egyrészt, hogy nemzeti nyelven is már elérhető volt, meg egyre elérhetőbb lett a könyvnyomtatásnak köszönhetően is az Isten igéje, ezért megjelenik a Bibliának az egyéni olvasása is, az, hogy valaki saját maga olvassa, de a protestánsok nagyon fontosnak tartották ezt, még iskolákat is létrehoztak, hogy az emberek megtanuljanak olvasni, mert hát hogy olvasnák a Bibliát ezen kívül. Tehát ez nagyon fontos kulturális üzenete is a protestáns kereszténységnek, persze aztán csináltak a katolikusok is bőséggel, tehát ez a reformáció kora. Aztán utána pedig ez a három, ehhez még én hozzátettem egyet, így félig meddig, ez az egy pedig a szolgálat. Hogy annak a közösségnek, aminek a része vagyok, ott valamit keresztbe teszek. Hát nem a másiknak keresztbe, hanem valamit arrébb, jó irányba. Tehát, hogy valami módon része vagyok annak a közösségnek, próbálok ott hasznos tagként ott lenni. Sok-sok formája van ennek, minden vasárnap, vagy évente egyszer, vagy valami módon, de hogy valamilyen formában ez összébb kerüljön. Persze, nyilván ez a szolgálat kérdés azzal is összefüggésben van, hogy jelentősen más helyzetben vannak a gyülekezetek, tehát mondjuk a mi gyülekezetünkben, és a legtöbb mai városi gyülekezetben sokszor olyanok vannak együtt, akik mondjuk itt találkoztak. És nem biztos, hogy egyébként a hétköznapi életben ismerik egymást. Egy faluban ez másképp működik, mindenki tudja, hogy ki az, aki ott van, ismeri az életét, más történet egy kicsit. De a közösség szempontjából ez is egy fontos kérdés, hogy valami módon ott vagyok, részt veszek, előre mozdítok, segítek, buzdítok, bátorítok, és szóval azt gondolom, hogy így vagyunk mi reformátusok. Az imádság. Az imádság az pont arról is szól, hogy nem elmélet a kereszténység, hanem gyakorlat. És ez a gyakorlat, ez egy nagyon fontos gyakorlat. Hát osszak meg egy személyes, hát élménynek nem mondhatom, mert csak meséltek róla, nem ismertem az anyai nagyapámat, mert mikor én megszülettem, akkor ő már nem élt. Viszont a nagymamám mesélt róla, hogy ő rendszeresen imádkozott, nem csak úgy általában, hanem úgy, hogy volt egy imakönyve, tehát ezt ki is lehet nézni, hogy ó, hát az csak egy imakönyv, de neki az volt, és minden reggel mindig ugyanakkor elővette az imakönyvet, kinyitotta, és letérdelt, és bár református volt, ennek ellenére mégis minden napot így kezdett imádsággal. Nekem az akkor nagyon furcsa volt, mert bevallom őszintén, hogy ilyet akkor gyerekként sehol nem láttam ilyen példát ebben. És egy kicsit el is gondolkodtam rajta, hogy milyen példát adunk mi tovább a családunkban az imádság tekintetében. Imádkozunk-e együtt? Imádkozunk-e a gyermekeinkkel? A legegyszerűbb módon is asztalnál, vagy este, vagy reggel, nem itt teátrális dolgokra gondolok, de hogy mit látnak, mit merünk megtenni, vagy szégyenkezünk az imádság miatt? Vagy itt azt mondja Jézus, hogy vonuljatok vissza a belső szobába. És talán itt félreértjük, hogy az valami szégyelni való dolog, az olyan, ami nem tartozik másra, az olyan, ami belül van. Ez a belső szobába visszavonulás egyébként ez egy fontos dolog, hiszen ott arról van szó, ezt nem olvastam el most, mert ugye Jézus, amikor tanít az imádságról, a bevezető rész, ugye ez egyrészt arról szól, hogy ne úgy, mint a képmutatók, meg ne úgy, mint a pogányok. Mert a képmutatók azok kint imádkoztak, hogy mindenki lássák, hogy milyen kegyesek, és mindenki előtt, és azt mondta, hogy nem, ez csak az Úrra meg rád tartozik, menj a belső szobába, tehát ez ezzel szemben van, ne az utca közepén, meg ne felhívva magadra a figyelmet, tehát ez nem azt jelenti, hogy el kell bújni, csak az elbújásos imádság lehetséges. A másik pedig, ugye, hogy annyit kell beszélni, hogy valahogy meggyőzni Istent, mert ugye a pogányok azt hiszik, ha sokat beszélnek, talán rájuk un majd a Istenük, és akkor hát megteszi, amit kérnek, vagy hát attól függ, hogy mennyit beszélnek, és azt mondja Jézus, hogy nem a hosszúság a lényeg, meg talán nem is a forma annyira, hanem az, hogy szívből jöjjön meg, hogy őszinte legyen az az imádság, ahogyan Istennel beszélünk. Szóval itt a formában is van egy ilyen megjelenés, hogy hogyan imádkozunk. Szóval valahol itt, minthogyha kezdene elveszni az a tartalom, vagyis az a forma, ahogyan megéljük a hitünket. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy hogyan tesszük, és hogy min kellene változtatni. Hogy hogyan legyen jelen, mit vár Isten tőlünk, hogy hogyan jelen, legyen jelen az imádság. Tudom, ez kicsit furcsán hangzik, hogy mit vár Isten tőlünk, de azt gondolom, hogy Istennek van elvárása velünk szemben. Az nem csak úgy van, hogy mi csinálunk, amit akarunk, aztán a végén oda megyünk az urasztalához, örülünk, hogy megbocsátott Isten. Ez mind így van. Fontos, hogy megbocsát Isten. De azért van valami, amit tennünk is kell, vagy követnünk is kell. És lehet, hogy nem kötelező szabályként mindenkire nézve, de érdemes megvizsgálni az életünket, az ima életünket, a rutinunkat, hogy ez hogy megy. És talán pont azért jött ez az ige ide, hogy elgondolkodjunk róla, és változtassunk mindannyian azon, hogy legyen jelen a mindennapokban az imádság. Merjük felvállalni ott is, a családban is, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk. Nem könnyű dolog ez, főleg, hogyha nem csináltuk. Nem könnyű dolog ez elkezdeni, hogy hogyan lehet ezt úgy elkezdeni, hogy ez ne legyen teátrális, ne legyen olyan, mintha erőszakolt lenne. Nem könnyű, én tudom. De fontos. Egy olyan kis történet, ami szintén nekem nagyon sokat jelentett, elgondolkodtam rajta, amikor 2020 márciusában, ugye 22-től csak közvetített istentiszteletek lehettek, akkor jött a húsvét, és hát mi legyen az úrvacsorával, ez egy külön vita is volt, akkor a lelkészek között is, ki így, ki úgy, ismert, hogy én így, én gondoltam, hogy ez a, hogy a megbízhatók, a mi híveink abban, hogy komolyan fogják ezt venni, én így bíztam a gyülekezetben is az úrvacsorával kapcsolatban. Én hiszem, hogy jól tettem, jó döntés volt ez a döntés, de akkoriban, ugye ez nem csak itt, hanem másutt is kérdés volt, és Kárpátalján a református püspök egy videót osztott meg arról, hogy ez hogy is működjön. És ebben a videóban az ottaniaknak szánta, de hát ugye az internetnek nincsenek határai, az mindenhová eljut. Volt egy olyan mondat, ami engem nagyon elgondolkodtatott. Mára csak ennyit jegyeztem meg az egészből, de ezt nem felejtettem el. Azt mondta, hogy lehet, hogy nem is véletlen az, ami most van, mert hogy Isten most megtanít bennünket arra, hogy a családjainkban is megéljük a hitünket, mert jöhetnek még olyan idők, amikor nem lehet másképp, és csak az marad meg, és akkor maradunk meg, hogyha tudunk otthon is hittel élni. És akkor mondott még valamit, és hogy ahol van, ahol jelen van a családfő, az apa, a férj, az legyen a családnak a papja, mert ez a biblikus. És itt egy kicsit ugye megint oda helyeződik a férfiakra, bocsánat, hogyha túl sok elvárással vagyok a férfiakkal szemben, de hogy oda helyeződik a férfiakra ez a feladat. Oda helyeződik ez a feladat, hogy vegyék komolyan az Istennek a képviseletét a családjukban is. Szóval amikor az imádságról beszélek, akkor először, ahol van, ahol ott van, akkor ott a apák, a férjeknek az elsődleges feladata. Rajtuk fogja először számon kérni a mi Urunk, rajtunk fogja számon kérni, hogy hogyan éltünk imádságban, vagy imádság nélkül a családunkban, hogyan neveltünk, mutattunk példát. Nem könnyű dolog, de én szerintem ez egy fontos üzenet, ami számunkra, mert azt mondja, hogy ti tehát így imádkozzatok, akkor itt rólunk van szó. Mi az imádság? Az imádság valahol egy kicsit olyan édenkerti dolog az én számomra. Miről szól? Arról, hogy az édenkertben Isten és az ember között egészen közeli volt a kapcsolat. Beszélgető társa volt az Istennek, az ember. Annak is teremtette. Az ember tud egyedül beszélni, beszélő társnak teremtette. Csak mi tudunk ilyen módon az Istennel beszélni az összes teremtmény közül. És olyan szépen mondja el ezt az édenkerti történet, hát nem akarom ezt most dologiasítani, de hogyha csak úgy képzeljük el, mint példa, hogy és az Isten szokása szerint az alkonyatkor sétálva a kertben kereste Ádámot, és ugye, hogy ez ennyire közeli kapcsolat volt, ezt mondja el ez a kép, ezt írja le, hogy ez így van. És valahol azért mondom, hogy édenkerté, az imádság az Istennel való kapcsolattartásnak az egyik fontos módja, a vele való beszélgetésnek fontos módja. És itt a beszélgetés ugye azt is jelenti, hogy nem csak én beszélgetek, hanem ő is beszélget velem. Ő is mond valamit, ő is válaszol, ő is utat mutat. Persze mi néha szeretnénk, hogyha ez úgy lenne, hogy mi kérdezünk valamit, és akkor ő pedig azt mondaná, így, meg így, meg így. Szeretnénk magunkról a felelősséget néha egy kicsit jobban levenni. Nem teljesen így működik, azt gondolom. Ugyanakkor mégis fontos útmutatásokat kaphatunk és érthetünk meg. Hiszen az imádságban, ahogyan mindezt végig gondoljuk, próbáljuk Istennek a szempontjait is figyelembe venni az életünk kérdéseiben és a világ kérdéseiben, akkor bizony ő tud vezetni bennünket ebben, tud irányítani és tud utat mutatni és tanácsot is adni. Beszélgetés az Úrral. Beszélgetek-e az Istennel? Beszélgetek-e vele? Kérdezem-e őt? Kérem-e, hogy tanítson engem? Kérem-e, hogy vezessen engem? Sokszor az imádság annyiból áll, hogy Uram, kérlek. Van ennek emberi oldala, imádkozhatunk és kérhetünk, valóban kérhetünk. Sokszor a kérés elé, ugye aki egy kicsit jobban odafigyel, azt mondja, hogy nem olyan jól hangzik ez a kérés, valamit kéne még meg is köszönni, keressünk valami köszönömet. Uram, köszönöm, kérem, 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 kérem. Szóval, hogy sokszor érthető ez, hogy az imádság akkor, amikor az életünkben ott van, akkor mindenképpen látható és érthető az, hogy fontos az is, hogy a problémáinkat Isten elé vihetjük, és segítséget kérhetünk. De az imádság nem csak erről szól. És itt nagyon jó, hogy van egy példa előttünk. És a példa az arról szól, hogy az ember egyrészt elmondja azt, hogy ő istenfélő, vagyis hogy tudja, hogy kicsoda az Isten és kicsoda ő. Az imádságban ez egy fontos dolog, hogy én az ember vagyok, aki megváltásra szorulok, te meg a megváltó vagy, Uram, te vagy a teremtő, mindenható, én meg a teremtményed, te vagy a hűséges, én meg a hűtlen. Tehát ezek az állapotok azért nem változnak meg, de mégis olyan közeli az az imádság, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy a barátaimnak mondalak titeket. Így mehetünk az Úrhoz, ilyen bizalommal mehetünk. Ilyen bizalommal mehetünk hozzá, és hogy ez azt is jelenti, hogy az életünkben ez egy fontos rész, formál bennünket, alakít bennünket, hogy Isten gyermekeiként hogyan fordulunk hozzá. Azt mondja, ti tehát így imádkozzatok. A akkori rabbik, tanítók, akik mondjuk így Jézushoz hasonlóan tanították az embereket, azok másképp csinálták, mert az akkori rabbik azok körülbelül úgy csinálták, mint ahogy valamikor írtuk a, hát nem tudom, hogy ma így van-e, biztos így kell, a szakdolgozatokat, amiben ott volt, hogy ennek ez a véleménye, annak az a véleménye, és hát a végén illett valami saját véleményt is alkotni, hogy inkább ezzel értek egyet. Tehát valahogy így volt, hogy ez a rabbi azt mondta, az a rabbi azt mondta, és akkor ebből állt a tanítás. Jézus azonban nem a többi tekintélyekre hivatkozott a tanításában, hanem az Úrra hivatkozott, egy egészen másfajta módon közelítette meg. Azt mondja a Szentírás, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van, egészen máshogy, mint a többiek. És akkoriban ez egy elvárás is volt a tanítványoktól, hogy tanítson Jézus imádkozni. Akkor úgy imádkozzunk, mint a farizeusok? Úgy tegyük mindezt, hogy tekerjük a homlokunkra az igét, meg a kezünkre, ugye ez egy fontos része a zsidó imádságnak, ez elő van írva, hogy így kell. Mi is így csináljuk. Kövessük a farizeusokat? Jézus azt mondja, ti így imádkozzatok. És mond egy példát, ad egy példát, ti. Ez az imádság, ez a keresztényeknek, a Krisztus követőknek az imádsága. Azoknak az imádsága, akik Isten kegyelmét elfogadták Jézus Krisztusban. Ez a mi imádságunk, merjük mondani, akkor is, hogyha más imádságok is vannak, ne feledkezzünk meg róla. Azért mondom, mert olyan, mintha mi atyánk ott, ugye már csak így emlegetjük, hogy mi atyánk, és akkor tudjuk, hogy mi van utána, de egészen meglepetés volt számomra. Egyrészt, hogy hát először ezt, amikor hittan tanítottam, magától értetődőnek vettem, hogy úgyis mindenki tudja ezt az imádságot, aki jön hittanra. Nem. A másik, egy-egy temetésen, amikor elhangzik a mi atyánk, azt vettem észre, hogy a legtöbbször egyedül mondom. A többiek nem. Vagy azért, mert nem is tudják, van olyan, az is látszik, vagy azért, mert lehet, hogy kínos felvállalni, hogy ismerem a mi atyánkot. Tehát néha azt is láttam az arcokon, hogy kicsit mondanák is, meg nem is, de olyan kínos a többiek előtt. Tehát mintha már az lenne a kínos, hogy ismerem az Úrtól tanult imádságot. Szóval szerintem ez egy fontos dolog, hogy mi ezt merjük felvállalni. Hogy ha olyan helyen vagyunk, ahol mások is vannak, és nyilvános hely, és mondjuk, nem csak azért, mert tudjuk, nem kérkedve, nem büszkén, megkülönböztetve magunkat, hogy többet gondolunk másokról, hanem hogy merjük mondani. Nyilván van a hiszek egy az apostoli hitvallás, hát az már régen elfelejtődött, pedig az is egy nagyon fontos része, hitvallás, ami bizonyságtételünknek. Ti tehát így imádkozzatok. Jézus azt akarja, hogy ezt az imádságot is mondjuk, és ilyen módon is imádkozzunk, de hogyha csak azt húzom alá, hogy ti tehát imádkozzatok, akkor mindenképpen ott van benne az, hogy ez egy fontos kérdés. A külsőségekről beszél, ugye arról, hogy előtte, hogy ne képmutató módon, arról, hogy ne a bőbeszédűség legyen, hanem őszintén imádkozzunk, és hogy ne a külsőségekre figyeljünk ebben a magunk személyes imádságában. Olyan jó biztatás az, amikor azt mondja az ige, hogy még ajkamon sincs a szó, te már tudod, Uram, nem attól függ, hogy tudom elmondani, hogy tudom megfogalmazni, hogy az Isten érti-e, vagy meghallgatja-e az imádságot. A példa is ott van előttünk, Jézusnak a példája, aki imádkozott önmagáért is, ez is egy fontos dolog, a feladatáért, a küldetéséért, és imádkozott a tanítványokért is. A tanítványokért is, sőt nem csak abban imádkozott a tanítványokért, azokért, akik ott voltak körülötte, hanem a főpapi imádságában azokért is imádkozott, akik majd a tanítványok szavára hinni fognak, vagyis értünk. Jézus imádkozott értünk. Jézus imádkozott értünk a mi életünkért, azokért a helyzetekért, amikben még nem is tudtuk, talán még most se tudjuk, hogy ott leszünk, az Úr velünk értünk imádkozott. Szerintem ez egy nagyon fontos biztatás. És imádkozott azokért is, akik nem szerették. Imádkozni először azokért, akik körülöttünk vannak, nyilván talán egyértelmű, hogy imádkozunk a szeretteinkért, sokszor bizony nem is egyszerű ez az imádság, mert lehet, hogy nincs békesség a szívünkben, de egy fontos dolog, ne hagyjuk ki ezt. Imádkozunk azokért, akik körülöttünk vannak, és imádkozni kell a keresztény testvérekért is. Igen, szoktunk imádkozni nem csak ezért a gyülekezetért együtt, nem csak a magyar reformátusokért, nem csak a protestánsokért, ennél kicsit tágabbra nyitjuk ezt az imádságot, hanem mindenkiért, aki segítségül hívja az Úr nevét. És igen, szoktunk imádkozni azokért is, visszatérő módon, akik nehéz helyzetben vannak, határainkon túlélő magyarokért, azért, hogy a nyelvüket megőrizhessék, az identitásukat, azokért a keresztjénekért, vagy magyar reformátusokért is, és magyar keresztjénekért, akik nehéz helyzetben vannak, és azokért a keresztjénekért is, akiket üldöznek, akik szenvednek Krisztusért. Ezek fontos részei a mi életünknek és az imádság szolgálatának. És szoktunk imádkozni a vezetőinkért is együtt. Ez egy érdekes dolog, a vezetőinkért való imádság, amiben hát ugye nem attól függ, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus. Egyházunk, egyházaink vezetőiért is országunk és népünk és városunk vezetőért is szoktunk imádkozni. Csak egy kis apróság mielőtt tovább megyünk, hát jó sok évvel ezelőtt, akkor is így tettünk, és ahogy mentünk ki a templomból, nem emlékszem már ki volt, bocsánat, hogyha ő emlékszik rá, megkérdezte tőlem valaki, hogy te, nem fogok nevet mondani semmilyen formában, te miért imádkozol ezért a vezetőért? Hát megérdemli ez? Hát lehet, hogy ő nem érdemelte meg, akiért imádkoztam, ez egy részletkérdés, de mi megérdemeljük, hogy imádkozzunk érte. Nekünk fontos, hogy akárki is a vezetőnk, jó döntéseket hozzon, mert a mi bőrünkre megy a történet. Szóval ez egy nagyon fontos keresztény hozzáállás, ami egyébként maga nem előzmény nélküli az új szövetségben. Amikor Babilonba elvitték a zsidókat fogságba, és ott telepítették le, akkor azt tanította nekik a próféta, hogy imádkozzatok a város jólétéért, ahol elvittek benneteket, mert attól függ a ti jólétetek is. Tehát egészen racionálisan megközelítve is. Imádkozni azokért, akik vezetők, akik ezt a feladatot kapták, ez a mi kötelességünk is. És természetesen Jézus arra is tanít bennünket, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért. Hát ez már egy emelt szint azért, tehát ez nem csak egy olyan alapszint, ez már egy emelt szint, ez még nehezebb egy kicsit, hogyan imádkozunk az ellenségeinkért. Végső soron az ellenségekért való imádság, ugye egyrészt Jézus, amikor a kereszten van, azt mondja az ott levőknek, hogy Uram, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. A gunyolók, akik keresztre küldték, a zsidók vezetői és azok, akik ezzel egyetértettek, ott állnak lent a kereszt körül. Egy kicsit mást értünk ezen az imádkozni az ellenségekért, mert ugyan Jézusnak ellenségei voltak ezek az emberek, de mégiscsak a választott nép is. Ott van ez a kettősség, hogy Isten választott népe, akinek elküldik a messiást, akik megkapják az ígért szabadítót, és végül a keresztre küldik. És értük imádkozik Jézus, mert szereti őket, mert fontosak, mert akkor is az övéi, hogyha éppen így cselekszenek. Amikor az ellenségekért imádkozunk, valahol ez van benne, de nem teljesen ez a helyzet. Az van benne, hogy Isten nem azt bízta ránk, hogy ebben a kérdésben mi az ellenségeknek az elveszejtéséért imádkozzunk, hanem hogy ők is megtalálják az Istennek a kegyelmét, hogy megtérjenek és éljenek. Azért imádkozunk, hogy megtérjenek. Nem azért imádkozunk, hogy legyen jobb dolguk, nem azért, hogy még erősebben tudjanak velünk szembeszállni, azért szabad imádkozni, hogy az ne úgy legyen, hanem azért imádkozunk, hogy megismerjék a Krisztus kegyelmét, és örök életre jussanak. Ez jelenti az ellenségekért való imádságot. Ez minden emberért kell, hogy imádkozzunk ilyen módon, hogy ők megismerjék azt, aki a megváltó, megismerjék azt, aki meg tudja őket szabadítani a kárhozattól és az örök haláltól. Ez az imádság, ami az ellenségekért folyik. Imádság, amelyben Jézus a példánk, imádság, ami nem csak kérésből, hanem Istennel való beszélgetésből, hálaadásból is áll, imádság, amely egyszerre közösséget teremt, közösséget épít az Úrral, és közösséget épít egymással. És ebben van egy konkrét példánk, ti azért így imádkozzatok, és itt van a mi atyánk, de természetesen ezen túl, ennek a példának a nyomán mondhatjuk a magunk imádságait is. Nem baj, nincs azzal semmi baj, ne írjuk le, hogyha valaki kötött imádságot, megírt imádságot mond, tanulni is tudunk mi abból, mennyi minden gondolatra vezethet el bennünket az is, de a legfontosabb az, hogy semmiképpen ne hanyagoljuk el az Istennel való beszélgetést, az imádságot, ne csak kérésekkel, hanem dicsőítéssel, elgondolkodással, odafigyeléssel, hogy szánjunk rá időt. Ti tehát így imádkozzatok, ti, és imádkozzatok, ez a feladatunk, és én nagyon örülnék, ha mindannyian újra gondolnánk az életünknek, az ima életünket, hogy az úgy rendben van-e. Nem azért, mert hogy azért jutalmat kapunk Istentől. Tehát nehogy félreértsétek, testvérek. Nem arról van szó, hogy akkor ezt is kipipáljuk, akkor már Isten békén hagy emiatt. Nem azért, mert akkor azt várjuk, hogy majd megjutalmaz. Hanem attól, mert ezt így kell tenni. Isten ezt akarja, ezt szánta nekünk, ez, ami református hitünknek, keresztény hitünknek az egyik alapvető része és alapvető működése. Szóval, hogy gondoljuk végig az ima életünket, itt a lehetőség, hogy előrébb lépjünk, itt a lehetőség, hogy rutint csináljunk belőle, ha nem volt, itt a lehetőség, hogy másokat is hívjunk ebbe az imádságos közösségbe, vagy itt a lehetőség, hogy az imádságainkat kibővítsük. Tanít bennünket az Úr, és itt kiemel egy nagyon fontos részt, és ezzel szeretném befejezni, csak nagyon röviden, hogy amit utána még kiemel és az imádságról beszél, az a megbocsátásnak a dolga. Nem nagyon szoktunk figyelni, vagy én is könnyen átszoktam siklani ezen, amikor azt mondja Jézus a mi atyánkban, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Szóval arra tanít az Úr Jézus, hogy a mi megbocsátásunkra is szükség van. Nem könnyű ez se. Én tudom, hogy nem könnyű. Nem könnyű megbocsátani, ha igazán megbántottak, ha valóban megsértettek, ha megaláztak, akkor nehéz megbocsátani. Nehéz megbocsátani, mert ez fáj. Nehéz megbocsátani, mert ott van, és újra emlékeztet bennünket arra, ami történt. Mindegy, hogy kinek volt igaza, mindegy, hogy jogos volt, vagy nem volt jogos, a megbocsátás az egy kicsit elengedés is. Rábízom az Úrra ezeket a kérdéseket, és nem hordozom a szívemben, nem hordozom a mindennapjaimban, hanem megpróbálom ezt letenni Isten előtt. Ez egy fontos dolog a magunk életére nézve is, meg arra nézve is, hogy tudunk-e ilyen választ adni Istennek. Mert hogy ő megbocsátotta a vétkeinket, tudunk-e mi is így továbbadni ezt a megbocsátást. Kicsit, sőt azt mondja Jézus, hogy ha elfogadtuk ezt a megbocsátást, akkor hogy komolyan vettük-e, arra az a válasz, hogy komolyan vesszük-e a további megbocsátásokat. Mennyire fontos dolog, biztos emlékeznek a testvérek, hogy amikor az úrvacsora után van a buzdítás, van egy ilyen rész a buzdítás, amiben elmondjuk, hogy így cselekedtek hitvallő, az apostolok, hitvallő őseink, és a buzdításban elhangzik az is, hogy bocsássatok meg egymásnak. Hogy úgy menjünk el az urasztalától, hogy bocsássunk meg. És újra elhangzik, hiszen újra és újra előjönnek az életünkben ezek a helyzetek. És olyan jó, hogy Isten erőt adhat nekünk ehhez a megbocsátáshoz. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy nyomtalanul múlnak el ezek a dolgok, de azt jelenti, hogy Istenre tudjuk bízni. És hogy Isten kezéből tudjuk elfogadni azt, hogy van erőnk ehhez is. Sok mindenről lehetne még beszélni, de igazából azt gondolom, hogy a szívünkre helyezi most az Úr azt a kérdést, hogy hogyan imádkozunk, tudunk-e ezen, akarunk-e ezen változtatni, merünk-e, és hogy ad hozzá bátorságot, hogy újítsuk meg, vagy erősödjünk meg az ima életünkben. Így imádkozzatok, mondja Jézus, és mi így is fogunk imádkozni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, Isten igéjének a megszólítására a 480. dicséretnek az első versével. A 480. dicséret első verse így kezdődik: ó, könyörgést meghallgató, édes atya, mindenható. helyünkön maradva, csendes imádságban vigyük Istenünk elé hálaadásunkat, kéréseinket, imádkozunk. Amen. Emeljük fel a szíveinket, és együtt is könyörögjön. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Olyan jó nekünk tudni azt, hogyha összekulcsoljuk a kezünket, hogyha megszólítunk téged az imádságainkban, akkor te bizonyosan hallod, odafigyelsz, érted, és komolyan veszed a szavainkat. Urunk, hálát adunk neked, hogy mindezt megélhetjük, mindezt megtehetjük. Köszönjük, hogy atyánknak szólíthatunk, és mint gyermekeid jöhetünk hozzád, hittel és bizalommal, nem csak meghallgatsz bennünket, hanem meg is őrzöl, és meg is tartasz minket. Urunk, Istenünk, annyi minden van, amit szeretnénk neked elmondani. Kudarcaink, reménytelenségeink, nehézségeink és félelmeink körülvesznek bennünket. Urunk, mennyei atyánk, sokszor nem tudjuk, hogy mit is kellene mondani, hogy nagyobb békesség legyen. Nem tudjuk, hogyan kéne cselekedni, hogy nehéz dolgok könnyebbüljenek. Köszönjük, hogy ezekben a helyzetekben soha nem hagysz bennünket egyedül. Köszönjük, hogy igazi társunká lettél az imádság által, akihez mehetünk, akivel beszélgethetünk, és mindent elmondhatunk neked. Légy segítségül, hogy merjünk imádkozni, hogy merjük mondani, és adj nekünk halló füleket is, hogy értsük a te akaratodat. Köszönjük, hogy minden helyzetben velünk tudsz lenni, és köszönjük, hogy ott tudsz lenni mindenkivel, aki kétségek között van, aki félelmek vesznek körül, vagy aki nem tudja eldönteni, merre legyen a következő lépés. Mennyei édesatyánk, hadd imádkozzunk most azokért, akik körülöttünk vannak, de nem ismernek úgy téged, mint megváltód. Kérünk, hogy szent lelkeddel adj nekik bölcsességet, hallást és látást, hogy eljussanak a te szabadításodra, megértsék és elfogadják. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért, mindazokért, akik itt segítségül hívják a te neved, saját, külön életünkben, közösségi gyakorlatunkban is, add a te áldásaidat és kegyelmeddel védj körül bennünket. Imádkozunk református egyházunkért, szerte a világban, magyar református gyülekezetekért, szolgálókért, bármilyen formában is vannak jelen a gyülekezetekben. És könyörgünk, Urunk Istenünk, a mi magyar nemzetünkért, és minden keresztjénért szerte a világban. Imádkozunk azokért, akik a te nevedért szenvednek üldözést, akiknek menekülnie kellett, akiknek az életük bizonytalanná lett, és köszönjük az ő hitüket, amellyel minden körülmények között ki tudtak tartani. Kérünk téged, hogy adj bölcsességet egyházunk, országunk, városunk, népünk vezetőinek. Segíts, hogy mindannyiunk javára hozhassanak döntéseket, s ha nem ismernének téged, hadd hallják meg az evangéliumnak a hívó szavát, és hadd fogadják be azt. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató Isten vagy, köszönjük, hogy a néped lehetünk, hogy hozzád tartozhatunk, és hogy gyermekeidként jöhetünk hozzád. Urunk, Atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Szeretettel hirdetem alkalmainkat, ránk következő héten, kedden 18 órakor lesz a kórusnak a próbája, szerdán 10 órakor a gyülekezeti teremben bibliaóra, 18 órakor felnőtt konfirmációs előkészítő a gyülekezeti teremben, szintén szerdán 19 óra 15-kor a Zoomon lesz bibliaóra. Csütörtökön 18 órakor egy új sorozatot indítunk, ez alkalmanként nem minden csütörtökön lesz feltételenül, egy tea mellett ülünk le csütörtökön, presbiterekkel és aki érdeklődik a téma iránt, most a gyermekmunka, ifjúsági munka, gyermekmisszió témakörében fogunk együtt Istenre figyelni, beszélgetni, imádkozni. Csütörtökön ez 18 órától 19 óráig tart, ez a program a gyülekezeti teremben. Ha valaki előbb tud jönni, és a teafőzésben is be tud segíteni, azt külön is megköszönöm. Pénteken konfirmációs alkalmakat megtartjuk. Vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet és a gyermekistentisztelet. Kicsit tekintsünk a januári programokra még. Január 23-án, ez is egy vasárnap lesz, egy különleges himnusz éneklés hagyományt fogunk folytatni. 22-én van Magyar Kultúra Napja, és mi, hát egy-két év óta, ilyenkor, 23-án, ha csak lehet, akkor a himnuszt a 130. Zsoltár dallamával énekeljük végig. Az első rész az elég nehéz egyébként figyelni, de a többi az nagyon izgalmas. Hogy miért és hogyan, azt majd később. Tehát 23-án a himnusz az a 130. Zsoltár dallamáról fog hangozni. Január 27-én, ez egy csütörtöki nap, folytatjuk a Csillaghegyi Esték sorozatot egy új alkalommal. Ez csütörtökön 18 órakor itt a templomban folytatódik, a plakátot is kitettük, és majd még hirdetjük. Azbej Trisztán, aki államtitkár, aki az üldözött keresztjénekkel és a Hungary Helps programmal foglalkozik, aki ennek a felelőse, ő fog egy előadást tartani erről, a területről. Szeretettel várjuk a testvéreket erre az estére, ide a templomba, és egyben ajánlom, hogy ha ismernek olyat, aki, ha nem is református, de szívesen eljönne, őt is hívják bátran. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket fogjuk énekelni, ez a 197. dicséret. A 197. dicséretnek első és második versét az áldás és a himnusz előtt. Az első vers így kezdődik: hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, tégedet tisztelünk. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.